A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottuk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Egy héttel ezelőtt a fogászati implantátumokról beszéltünk a hallgatóknak. Megtudtuk, hogy az implantátum nem más, mint egy mesterséges foggyökér, amelyet az álcsontba ültetnek be, majd ezekre kerülnek rá a koronák, a hidak és a körhidak. Sajnos időszűke miatt számtalan kérdésre nem kaptunk választ, így most még folytatjuk, de különálló műsorként az elkezdett beszélgetésünket. Témánk a fogászati implantátumok opportunitásai. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk a megtisztelő figyelmükre, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismétlem, 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt dr. Vitos Gábor általános fogszakorvost. Jó estét kívánok, szervusz, köszönjük, hogy ma este is elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben.
Köszöntöm ismét a hallgatókat, köszöntelek téged is, Tibor. Merem remélni, hogy a mondandóimban a hallgatóság megkapja a válaszait azokra a kérdésekre, amelyekben ők megfogalmazódnak. Első kérdésedet várom is. Hogy
igen, már is kezdünk, fejtjük. Akkor igen, doktor úr, kezdjük onnan a mai beszélgetésünket, a mai medicinát, hogy miért félünk fogorvoshoz menni, és ha válaszoltál erre, akkor arra is megkérünk, hogy azt is mondd el, hogy hogyan lehet együttműködni, és ugyanakkor miként lehet kezelni a hisztis pácienseket.
Igen, hát itt néhány pontba összeszedtem, hogy mik a fő okok, miért félünk fogorvoshoz menni. És ebből a legelőkelőbb helyen a fájdalomtól való félelem van. De ugyanakkor a rossz tapasztalat, a múltból származó rossz tapasztalat, vagy a rutin hiánya, vagy esetleg a nevelési problémák, ami a szülő által a gyerekének, azok hiányosságai lehetnek a háttérbe. Egy-egy mondatban kifejteném akkor, tehát a fájdalomtól való félelem az jogos, természetesen az egy rossz ízést keltő dolog, és megnyugtatásként annyit tudnák mondani a pácienseimnek, vagy a leendő pácienseimnek, hogy a 21. században ez már a múlté, tehát a helyi érzéstelenítéses eljárásokkal mondhatom, hogy szinte minden fogászati beavatkozás fájdalommentesen elvégezhető. Ezt merem állítani. A rossz tapasztalat az inkább a középkorosztály, az idősebb korosztálynak a bánata, hogy úgy mondjam. Ugyanis a régi rendszerbe, meg a rendszerváltás utáni első évekbe a fogászati rendelőknek a hiányos ellátása miatt a beavatkozások sajnos fájdalommal jártak, sok esetben még érzéstelenítő sem állt az orvos rendelkezésére, így egy gyökérkezelést, vagy akár egy fognak a lecsiszolását is fájdalommal kellett végig szenvedje a páciens, és ebből kifolyólag természetesen, hogy inkább kerülte az ilyen beavatkozásokat. Nagyon kevés az, aki bevállalta, hogy nagyobb protetikai munkát, vagy akár úgymond idegölést szenvedjen el. A rutin hiányával kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy sokunkból hiányzik az a dolog, hogy a fogorvoshoz rendszeresen kellene járni. Ezt többször is hangsúlyozzuk a pácienseknek, hogy az évente kétszeri kontroll, ellenőrzés az nagyon fontos lehet, és ez is egyik módja annak, hogy elkerülhessük a fájdalmat, ugyanis a kontrollok alkalmával mi rejtett problémákat tudunk felfedezni, és idejében kezelni, még mielőtt kialakulna valami fájdalmas következménye, akár egy szóvasodásnak. A negyedik pontban említettem a nevelés kérdését. Itt inkább a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, akik unokáikat nevelik, szeretnék szólni. Ne kövessük el azt a hibát, hogy a gyerekeinket akkor vigyük el fogorvoshoz, amikor már valami kialakult problémával küzdködik a gyerek, egy szúvasodással, vagy akár már egy tejfogban elszenvedett idegelhalással. Körülbelül két éves, fél éves kortól már hozzá lehet szoktatni a gyereket ahhoz, hogy találkozzon fogorvossal, lássa körülbelül, hogy hogy néz ki egy fogászati rendelő, még mielőtt, ahogy mondtam, valami probléma kialakulna, el kell vinni, programálást kell kérni az orvostól, hadd lássa, miről van szó. Az első egy-két-három találkozás kapcsával szerintem a fogak megszámolása, a fogmosásnak a helyessége és esetleg a fogváltással kapcsolatos dolgok jöhetnek szóba, és merem állítani, hogy a gyerekekre specializált szakrendelőknek a milliója, a környezete, a kialakítása az már annyira gyerekközeli és gyerekbarát, hogy szerintem minden gyerek élvezné. Ne kérdezd, hogy hol van a városban ilyen rendelő. Én merem remélni, hogy van ilyen. Fel kell keresni, és igénybe kell venni. Tehát a lényeg az, hogy idejébe vigyük a gyereket, még akkor, amikor nincs kialakult probléma. A szülő, hogyha problémákkal küzdik, akkor legyen példamutató a gyerek előtt, tehát esetleg beszélje meg a gyerekével, hogy ő most fogászati kezelésre kell menjen, néhány szóban mondja el, hogy ez miben áll, hogy lássa a gyerek, hogy fogászatra kell járni, és a fog problémákkal igenis csak a fogorvos tud foglalkozni, és a szülő nem tudja meggyógyítani a fogat. Nagyon hasznosak lehetnek a fogorvosi témájú képeskönyvek, vagy kisebb videófilmecskék, amiket már az interneten fel lehet fedni, ezt közösen meg lehet nézni a gyerekkel, és be lehet vezetni ebbe a úgymond szörnyű világba.
Igen, ez mind szép és jó, de nap mint nap azt halljuk, hogy vigyázzunk az egészségünkre, igyunk meg 2 liter folyadékot, próbáljunk olyan környezetben létezni, élni, ami nem stresszel telített. És van, aki nem csak a fogászhoz megy félve, vagy stresszesen, hanem más orvoshoz is. Most a kérdés az, hogy például egy fogszakorvos mennyire kell egyben olykor a pszichológusa is legyen egy betegnek, mert én tudok olyant, hogy egy beavatkozás esetén nem tudta a beteget nem tudta azt, hogy a beteg ne szenvedjen annyira, de egyszerűen a kezét rátette a betegre is, és elmondta neki, hogy nézd, ne hisztízd, engedd el magad. Hogy tud mégis az orvos hatni a betegekre, mert erre is van szükség, hiszen rengeteg ilyen pillanat van.
Pontosan. Igen, rátapintottál egy fontos dologra, itt a kommunikációról van szó. Tehát a páciens és az orvos között legyen egy bizalmas kapcsolat, ez alap, és ezen felül közérthetően, pontosan, világosan el kell magyarázni a páciensnek, hogy miért csinálunk egy adott beavatkozást, és azt hogyan csináljuk. Ha a részletekre is kíváncsi, és vannak ilyen páciensek, akik tűpontosággal akarnak tudni mindent, azoknak is elmagyarázzuk, de nem esünk át a ló túlsó oldalára. Nem kell itt most elmagyarázni egy egész szakkönyvet a páciensnek. Dióhéjba összefoglaljuk, és megértetjük, hogy az a beavatkozás miért szükséges. Tehát ha jó kommunikáció működik páciens és orvos között, akkor az már félig meddig sikert is jelent. Ezzel oszthatatók a feszültségek, az úgymond hisztis páciensek egy kicsit lenyugodnak, és az esetek többségében sikerrel jár a beavatkozás.
opportunitások és implantátumok. Beszéltünk röviden a múltkor már erről, de jó lenne, hogyha konkrétan még megfogalmaznánk, még szót ejtenénk arról, hogy miként történik egy fog beépítése, mi ennek a menete, mire számítson első pillanatokban a beteg?
Igen. Hát miután felállítottunk egy pontos diagnózist, és van egy végleges tervünk egy adott páciens kapcsán, akkor a következő lépéseket kell nagyjából betartsuk. Én ki szeretném hangsúlyozni, hogy itt ebben az esetben, amit felsorolok, egy-két implantátum behelyezésre vonatkozik. Nagyobb kiterjedésű implantálás, ami csontpótlásra, színuszlifttel járna, arra nem annyira érvényes, ott már más lépések, más protokoll és más a következménye és a beavatkozásnak. Tehát az egyszerű implantálás, ahol egy-két fogat kell helyettesíteni implantátum behelyezésével, megnyugtatom a pácienseket, hogy ez egy nagyon egyszerű beavatkozás. Helyi érzéstelenítése is nem kell altatásra gondolni, tehát helyi érzéstelenítéssel teljes mértékben elzsibasztható a terület, és maga a beavatkozás egyáltalán nem fáj. A lépések azok a következők, tehát miután érzéstelenítettünk, utána megtörténik az implantátum helyének a kialakítása, ez különböző átmérői fúrók segítségével, annak függvényében milyen hosszú és milyen szélességű implantátumot választunk az adott területre. Fészek alakítás után megtörténik az implantátum testrészének a becsavarozása az álcsontba, utána pedig néhány öltéssel összevarjuk a sebet. Miután ez megtörtént, természetesen, hogy indikációk nélkül nem bocsátjuk el a pácienst, elmondjuk, hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni implantálás után. Mi a kétlépéses implantálásnak vagyunk a hívei, tehát implantálás után el kell teljen egy 3-4 hónap, ameddig szervül az implantátum, tehát beépül a csontba, utána történik a folytatás, vagyis a lenyomatvételezés és a pótlás kivitelezése és szájba helyezése. Nagyobb kiterjedésű pótlásoknál ott sajnos velejárója lehet a néhány napig tartó duzzanat, akár a lágyrészszöveteknek a bekékülése, a fájdalom is, de megfelelő medikációval tolerálhatóak ezek a nem kívánt mellékhatások. Egyszerű implantálásnál egy, max. Két napig tartó enyhe diszkomfort érzésre számíthat a páciens, enyhén érzéke lehet a beavatkozás helye, de legtöbb esetben még gyulladáscsökkentőt sem igényel. Tehát bizakodva lehet jönni implantálást bevállalni.
Milyen százalékban hiszik el a páciensek azt, hogy ez a beavatkozás nem fájdalmas, mert vannak olyanok, akik pont ezért nem mennek el. Nem tudják elképzelni azt, hogy ez tényleg nem fáj. Mondjuk én sem tudnám elképzelni.
20-30 százalékba mondhatnám. Tehát a legtöbben félve jönnek, és egészen mérhatóan el kell magyarázzam, és meg kell valahogy nyugtassam a pácienst. Mivel a protokollhoz hozzátartozik egy beleegyező nyilatkozat aláírása is beavatkozás előtt, ebben sajnos fel vannak sorolva olyan esetleges komplikációk, amik egy kicsit elrettentik a pácienst, és akkor pont a beavatkozás előtt hajlamosak begörcsölni. Nekünk kötelességünk ezeket felvázolni az adott beleegyező nyilatkozatba, de ugyanakkor igyekszünk megnyugtatni, hogy ezek csak nagyon extrém esetekben következhetnek be, mint például álcsonttörés, vagy idegsérülés, vagy az implantátumnak az arcüregbe való betolása. Tehát ezek annyira kizárhatók, hogy véleményem szerint alaptalan a félelmük a pácienseknek.
Van, aki egy fogbeültetés után feldagad, akár napokig.
Ritkább eset. Tehát egy implantátum behelyezésénél nem jellemző, hogy feldagadjon napokig a páciens. Ahogy már említettem az előző adásban, itt épp egészséges szövetekbe dolgozunk, nincsenek gyulladásos szövetek, nem jellemző a dagadás. Helyileg enyhe duzzanat lehet, de nem látványos arcfélfeldagadás. Ott, ahol ilyesmi jelentkezik, ott feltételezhetően nagyobb méretű beavatkozás volt.
Ez mennyire korfüggő?
A nem kívánt mellékhatás a beavatkozás után?
Igen, például a feldagadás, igen.
Hát esetleges. A fiatal szervezetnek a gyógyulási hajlama egyértelműen jobb. Na most már azoknál, ahol az idősebb korosztálynál, ha esetenként, ahogy említettem, az életmódja is olyan, hogy olyan, amilyen, tehát dohányzik is, esetleg alkoholizál, vagy a krónikus betegségének a kezelését nem veszik komolyan, ott a gyógyulás nehézségbe ütközhet, és lassabban következhet be.
Egy héttel ezelőtt azt is említettük, szintén röviden, hogy a fogbeültetés ma már amilyen rutin műtétnek számít, és hogy a lehetséges komplikációk elkerülése véget a páciensnek és a fogorvosnak szorosan együtt kell működnie, de a műsor utolsó perceiben jelezted, hogy itt még lenne pár gondolatot, amiket szívesen megosztanál még a hallgatókkal.
A páciensek azok tudatában kell legyenek, hogy az implantátumos megoldás az egy modern és általánosan elfogadott jó módszer, viszont elég nagy költségei vannak, úgyhogy aki implantálásos pótlásra hajlana, az kell tudja, hogy a siker garanciája az az önfegyelem lenne, a korrekt higiénizálás és az orvos által tanácsolt időszakos kontrollok. Tehát aki azt hiszi, hogy az implantálás után kész, túl van a nehezén, és évekig nem jön ellenőrzésekre, azoknál sajnos felléphetnek problémák. Elsősorban a helytelenül elvégzett vagy felületesen elvégzett higiénizálás miatt. Tehát, hogyha ezeket betartjuk, amiket mi elmondunk az implantálás után, és a páciens betartja, tehát jól kollaborál velünk, akkor nincsen ok az aggodalomra. Az implantátumok azok hosszú távú megoldást jelentenek, akár 10-15 évre is. Betekednek a hagyományos pótlásokkal.
Egy implantátumra hány fogat lehet ráépíteni, és milyen, mekkora ennek a teherbírása? Tudunk arról, hogy eltörik a szájba a protézis például, vagy eltörött a híd, vagy levált a koronám. Ezekkel most hogy állunk?
Régen az volt a megszokott, hogy egy elvesztett fog helyére egy implantátumot és rá egy koronát készítsünk. Egyet továbbképző még olyan elrettentő röntgen felvételt is bemutattak, hogy 32 foga hiányzott, és 32 darab implantátum volt behelyezve a szájába. Ez túlzás. És ilyet nem szabad már csinálni. A jelenlegi álláspont szerint két implantátumra már egy háromtagú hidat lehet tenni, tehát, hogyha valaki teljes edentált és fix munkát akar, akkor egy felső álcsontba 6 implantátum a javasolt, és arra lehet tenni körülbelül 12 fogas munkát. Na most, amit említettél, hogy sérüljön az implantátum, meg milyen teherbíró képessége van, ez nagyon egyénre szabott dolog, de az esetek nagy többségében a sérülékenység az nem jellemző. Inkább azoknál fordulhat elő, akik nyugtalanabb típusok, rohanó életmódjuk van, száz felé kell kiterjedni a figyelmük, és ebből adódó feszültségeket nem képes feldolgozni kellőképpen. Ezeknél jelentkezhet az éjszakai nyugtalanság, ami sok esetben fogsorok szorításával, illetve a fogak csikorgatásával járhat. Hatalmas előtt generál a bruxizmus, vagyis a fogak csikorgatása, 400-szor nagyobb erőt fejtünk ki, mi rágás közben. Nincs az a munka szájba, ami kibírja ezt a terhelést sérülés nélkül. Jó esetben csak a kerámia leplezés sérülhet a pótláson, ami javítható, de hogyha az implantátum alkotó részei sérülnek, törnek, akkor bizony meg kell bontani mindent, és el kell távolítani a sérült implantátumot.
Mondhatjuk-e azt, hogy a fogkorona az implantátumok őse, ugyanakkor ezen a szakterületen milyen új technológia várható?
Hát én még mindig abban reménykedem, hogy a megválasztott anyagok behelyezési, implantátum behelyezési technikáknak a tökéletesítése lesz a jövőkép közeljövőben. Pontosabban ezeknek a nagy erőhatásoknak a minimalizálását kellene a jövő generációnak megoldani. Gondolok itt amortizáló képességgel bíró implantátumokra. Ezen túl, hogy az implantátum után mi jöhet, azt sajnos nem tudom megmondani. Ha több száz évben gondolkozunk, akkor lehet, hogy az elfogadás annak, hogy edentáltak vagyunk egy megoldás, és elfogadni szépnek azt is, akinek nincs foga, ez egy kicsit bizarrul hangzik, és a táplálkozási mód, táplálékbevitel, energiaforrás az már mai nap megoldott, amit megoldhatunk a fogak nélkülözésével is. Hát ez csak egy vicces zárójel volt. Nem tudom őszintén, hogy az implantátum után mi fog jönni. Talán, ahogy említettem egy előző adásban, ezek az embrionális csirasejtekből kinövesztett fogcsira és ezek beültetése. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz kivitelezhető.
Apropó teherbírás. Milyen például a teherbírás a metszőfogak esetében, és milyen az örlő fogak esetében? Mert gondolom, hogy nem mindegy az, hogy beleharapunk egy almába, vagy valamibe, ami keményebb, mint gondoltuk volna, vagy valamit, ami szintén keményebb, de próbálunk megrágni.
Tehát az oldalsó
ez egyszerű fogat... fizika, de hogy viselkednek ilyen esetben ezek a fogbeültetések?
Tehát ezt is szem előtt kell természetesen tartani, tehát nem hiába hívják örlőfogaknak a hátsó zónában lévő masszív fogainkat. De azt is kell tudni, hogy a rágási terhelésnek 80%-ában az első őrlők vesznek részt a rágásnak a nagy részében. A második őrlő, illetve a bölcsességfog és a harmadik őrlők, azoknak a szerepe a rágásban már elenyésző. Így is mondják, tanítják a protetikai könyvekben, fogpotlástani könyvekben, hogy ha a rágófelület az első őrlő szintjéig megvan biztosított, akkor az már esztétikailag és funkcionálisan megoldja a helyzetet. Tehát természetesen, hogy az őrlőzónába oda törekedni kell masszívabb implantátumok behelyezésére, ha adott a csontviszony. Tehát szélesebb vagy hosszabb implantátumot kell választani a frontzónába. Előső részen, metszők tájékán, ahol a frontfak ugye a táplálék lemetszésére hivatottak, ott a keskenyebb, esetenként rövidebb implantátumok is szóba jöhetnek. A túl rövid implantátum azért nem igazán ajánlott, mert kell legyen egy arányosság az implantátum hossza és a rákerülő felépítmény között. Tehát a korona hossza az ne haladja meg az implantátum hosszát, ha csak lehet. Ezt betartva elkerülhetőek, hogy problémák adódjanak terheléskor.
Milyen is a körkorona?
A körhíd. A körhídról akkor beszélünk, amikor, tehát hogyha vannak még megfelelő helye, megfelelő számú saját fogai a páciensnek, akkor azok lecsiszolásával és befogásával készíthetünk egy darabból álló nagyobb pótlást, ami ragasztás során kerül rögzítésre a páciens saját fogaira. Ha már egyetlen foga sincsen, akkor ugyanezt meg lehet csinálni implantátumokra. Ahogy említettem, felső részen minimálisan 6 implantátum szükséges, alsó részen már próbálkoznak 4 implantátumra készült körhidakkal is.
Beszéltünk tehát fogkoronáról, implantátumokról, technológiákról, arról, hogy mi is várható, de mit tudunk elmondani a fogászati implantátumok mai opportunitásairól?
Hát nagyjából erről szólt az adás végső soron, tehát itt az implantátum egy nagy fordulópontot jelent a fogászatba, ugyanis megoldható egy vagy több fog hiánya, anélkül, hogy le kelljen csiszolni saját fogakat. Tehát ezért is szeretik a páciensek, hogyha lehet, ne bántsuk a saját épp fogainkat. Ugyanakkor nagyobb kiterjedésű hiányoknál, vagy teljes foghiányos állapotban az életminőséget lényegesen javítja, tehát nem mindegy, hogy egy mozgó, labilis, hagyományos kivehető pótlással kell küszködjön napi-nap a páciens, vagy pedig egy implantátumra rögzített fix pótlással. Az esztétika is maximálisan meg van oldva, tehát implantátumra készült nagyobb kiterjesztésű fogpótlásokkal is nagyon szép esztétikát lehet kihozni.
Tudjuk azt, hogy maga az implantátumok nem ma jelentek meg, hanem hány éve?
Hát a 80-as évek
elejétől. A 80-as évektől, tehát gyakorlatilag, hogyha összeszámoljuk ezeket az éveket, akkor elég sok évtizedről van szó. Mi az, amit kezdetlegesen primitívebb módon végeztek, csináltak, és mi az, ami ma teljesen másképp működik, hisz ez is az opportunitások közé tartozik, hogy jó, hogy nem arról beszélünk, hogy milyen új technológia várható, de mi az, ami nagyon-nagyon megváltozott az első lépések után, mondjuk a mai napig, és itt lehet mondani azt is, hogy miként látott például a fogászat mai jövőjét.
Hát az anyag megválasztása az volt egy döntő lépés. A legelején ott próbálkoztak egyszerű rozsdamentes anyagokból, krónkobalt vagy krónikel alapú fémekkel, hát a siker az nem jött be. Sőt, a kezdetek kezdetén még nem is beszélhettünk csontba csavarozott implantátumokról, hanem csak a csonthártya alá behelyezett, csontfelületre kiterjesztett ilyen lemezes megoldásokról, amelyből tüskeszerűen álltak ki a pillérként szereplő fémcsonkok, fókuson kívüli eső részek, amire készítették a pótlásokat. Hát ez zsákutcába futott, mindaddig, ameddig rá nem jöttek a titánnak a csodálatos beépülési készségére. Amikor váltottak is, már titánból kezdték kezdeni az implantátumok gyártását, ott a siker már adott volt. Tehát ahogy említettem még ezelőtt is, a szervezetünk nagyon szereti, képes teljes mértékben rátapadni a felületre, az implantátum felületre, és ezáltal egy egységet alkotni a saját csontunkkal. Most már kísérleteztek az implantátumok felületi kezelésével, enyhe érdesítésével, akkor a menetek méreteivel, a menetek beosztásával, egy implantátumon belül legyen sűrűbb menet, meg gyérebb menet, ezeknek még megvannak a jelentőségei. Tehát a formai kivitelezés az nagyon sokat fejlődött, mai napig is kísérleteznek és próbálnak egy ideális, tökéletes formát kialakítani, és nem csak formailag, hanem a felületi kezelése is, hogy minél jobban tapadjon rá a csont az implantátum felületére.
Milyen összekötő fémeket használnak például részleges protéziseknél?
A részleges protézisekről még nem beszéltem túl sokat. Ez egy alternatíva olyan esetben, amikor implantátumos megoldással nem lehet megoldani egy helyzetet, legyen annak anyagi oka, vagy pedig a páciens adottságai nem olyanok, hogy implantátum bejelzése alkalmas legyen a csontozata. A részleges protézisekről azt kell tudni, hogy az elhorgonyzása az saját fogakra készült fix munkára történik. Tehát, hogyha van egy páciensnek egy alsó álcsonton 4-5 saját foga, ezeket hídba lehet kötni, tehát hídat készíteni rá, ami felragasztódik a saját fogaira, és ezek a hídak már egy kicsit különböznek a hagyományos hídaktól, tehát a végeiken kis retentív elemek találhatók, amelyek lehetnek gömbretenciók, vagy csúsztatószerű, sínszerű kialakítások, és ezekre a retentív elemekre készül el egy kivehető vázprotézis. A vázprotézis az már egy magasabb komfortot biztosít, mint egy hagyományos akrilát protézis. Ezeknek az anyaga kromkobalból készül legtöbb esetben, sőt mondhatni mindig, tehát nagy teherbíró képességgel rendelkezik, és patentszerűen kell hozzá pattintani a felragasztott híthoz. Viszonylag jól tolerálják a páciensek, elég jól terhelhetőek, az esztétikát azt maximálisan meg tudják oldani. Az anyaga tekintetében tehát itt viszont az esztétikus anyagok, mint amilyen a cirkónium vagy a préselt kerámia, mint fix rész nem jön szóba, tehát itt ezek a retentív elemek, a gömböcskék vagy csúsztatóknak nevezett részei a hídnak, ezek muszájfémből készüljenek, és ez kromkobalból kivitelezhető.
Senki nem dolgozik ingyen. Beszéljünk most az anyagiakról. Mennyire költséges ez a beavatkozás? Esetleg tudunk-e számokban beszélni? És természetesen a fogbeültetésekre gondolok, mert hogy mindenki tudja, hogy mennyi pénze maradt például a napi betevőre, a hobbira, amivel foglalkozik, plusz költségekre gondolva, és hogyha elmegy a fogászhoz, akkor megnézi, hogy mennyibe kerül egy fogtömés, egy idegölés. Na, de most beszéljünk az implantátumokról, hogy mennyibe kerül egyetlen egy ilyen fog beültetése.
Egyetlen egy implantátum behelyezése és annak koronával való ellátása költségei tekintetben elég széles palettán mozog, tehát a 2-300 eurótól akár a 2000 euróig is felmehet egy implantátum ellátása koronával. Hát minden fogyóanyagnál az implantátum is részben márkafüggő. Tehát vannak híresebb márkák, amelyek drágábbak természetesen, viszont ezeket azt mondanám, hogy megbízhatóbbak. Miért? Azért, mert egy komoly kutatási háttér áll e mögött, az implantátumok mögött, tehát nem hiába magas az áruk. Ezek kivitelezése is pedig nagyon-nagyon szigorú kontroll alatt vannak, és a gyártási technológia az abszolút tökére van víve. Nagyon sok helyen, főleg mi a szakterületünkön belül szaklapokban havi szinten találkozunk új rendszerekkel, és hozzáférhető árakba kínálják ezeket a rendszereket. Én még mindig azt tanácsolnám a kollégáinknak, hogy olyan rendszert válasszanak, amely már stabilan rég piacon van. Nagyon gyakran hullócsillagszerűen jelennek meg új cégek, de ugyanolyan gyorsan tűnnek is el a piacról. Ennek az a nagy csapdája, hogy ha valami történik egy ilyen implantátummal a szájüregbe, és valamilyen alkatrész kellene utólag hozzá vásárolni cserére, nem kapjuk meg már az adott céget. És akkor nincs ahonnan utánpótlást biztosítani. Ez egy nagy csapda lehet. Úgyhogy azok a rendszerek, amelyek már 10-15-20-30 éve piacon vannak, azok mindenképp megbízhatóak, viszont ezeknek az árok is magasabb.
Térjünk vissza a beavatkozásokra. Mi történik akkor, ha nem hat a zsibbasztó, illetve hogy kell jól zsibbasztani?
Hát a maga a szer, amivel történik a zsibbasztás, az már mondhatni, hogy az kell garantálja a tökéletes zsibbadást. Inkább ott kell keresni a hibát, hogy milyen technikát alkalmazunk. Ezt illene megtanítani kellőképpen az egyetem évei alatt, és be is gyakorolni, hogy amikor a munkamezeire kerül a kezdő orvos, akkor ne ütközön már első perctől ilyen nehézségekbe. Tehát, hogyha a technika az be van tartva, akkor a zsibbasztás az garantált kell legyen. Ritka esetekben előfordulhat, hogy a zsibbasztás ne legyen túl mélyreható, és kimondottan a fogideg érintése okozzon fájdalmat, és minden egyéb környező szövet el legyen zsibbadva. Ennek van egy magyarázata, például az alsó álcsontba futó ideg, amelynek a vastagsága akár 2-3 mm is lehet. Ezt úgy kell elképzeljük, mint egy telefonkábelt, keresztmetszetbe, amiben rengeteg sok szál fut. Tehát azok az idegszálak, idegrostok jobban mondva, amelyek a fogbélbe mennek be, és lényegében a fog beidegzését látják el, azok az idegtörzs központi részén futnak. Na most már egy adott páciensnek a permeabilitásával vannak gondok, tehát nem képes kellőképpen diffundálni, behatolni a szer a mélyen fekvő rostokhoz, akkor pont a fogideg nem zsibbad el kellőképpen. Minden egyéb rost azok a külső felszínen futnak, tehát a lágyrészek, a nyálkahártya, az izomzatot ellátó idegrostok azok a külső részen futnak, azok elzsibbadnak, maga az ideg nem. Mi a megoldás ilyenkor? Sokszor én sem tudom. Hát azt mondom a páciensnek, hogy egy pillanat műve az egész, legyünk túl rajta, kapjuk ki azt az ideget, és folytassuk a munkát. Régebb arzént alkalmaztak az ideg elölésére, lehet, hogy vannak páciensek, akik hallottak erről, de annak annyi mellékhatása van, hogy teljesen kimondták a forgalomból.
Hol kell érezni a zsibadási folyamat kezdetét, a nyelv oldalán vagy az ajkakon? Mert ezt a beteg is tudja is.
Az ajak és a nyelv zsibadásával kapcsolatban itt azt kell megjegyezzem, hogy amikor alsó álcsonton zsibbasztunk, akkor jellemző, hogy a nyelv és az ajak zsibbadjon. Ha csak a nyelv zsibbad, akkor nem volt kellőképpen kellő mélységbe beszúrva a tű, ugyanis a nyelv ideg az alsó álcsont ideg előtt fut. Tehát, hogyha a szert mi nem adagoljuk túl mélyen, akkor a mélyebben fekvő ideghez nem kerül kellő mennyiségű szer, így nem zsibbad el kellőképpen maga a fogideg. Érzi, hogy a nyelve zsibbad, de ahhoz, hogy biztos legyen, hogy a szert jó helyre nyomtuk be, ahhoz az ajak sarkának is kell zsibbadnia.
Mennyi idő alatt hat egy zsibbasztó?
Néhány perc után már jön a hatása.
Igen, de mondjuk azt, hogy eltelt ez a néhány perc, és a páciens el van sippadva, és mégis azt mondja, hogy jaj, doki, még ne nyújj hozzá, mert nem vagyok elzsibbadva. Doki tudja, hogy el van zsibbadva, ilyenkor mit csinál az orvos? Akkor meggyőzi, hogy de igen, el van zsibbadva? Vagy...
Hát mindenképp szúrópróbát végzünk, és ezzel megállapítható. Tehát körbe szurkáljuk a lágyrészeket a beavatkozás területén, és hogyha azt nem érzi, akkor megnyugtatjuk, hogy üljön nyugodtan, el van zsibbadva, és folytathatjuk a munkát.
Egyes reklámokban azt olvasni, hogy 3-4 nap alatt akár 10 fogat is beépíthetnek, ez számomra teljesen hihetetlennek tűnik. Hogy állunk ezzel?
Igen, hallani erről, és nagyon nyomatják a reklámokat is a gyors kiszolgálás érdekében, ezzel nagyobb pacientúrát akarnak toborozni. Meg kell jegyeznem, hogy bizonyos esetekben működik a dolog, de ehhez szükséges, hogy legyen egy jól felkészült, tapasztalt orvoscsapat, legyen egy jó adottságokkal rendelkező, csontadottságokkal rendelkező páciens, és ugyanakkor legyen egy nagyon jól felszerelt fogtechnikai háttér. Tehát, hogyha ezek adottak, akkor 2-3 nap alatt, ha nem is a végleges pótlás, de ideiglenes pótlással távozhat a páciens a implantálás után. Ez kivitelezhető. Digitalizálódik a fogászat is. A számítógépes frézeléses eljárások azok már elég sok magánlaborban megjelentek. Ezekkel tényleg nagyon gyorsan ki lehet vitelezni a koronákat. Úgyhogy, ha bejeztük az implantátumokat, és másnap például lenyomatot vettünk az adott területről, akkor néhány órán belül az ideiglenes pótlás elkészül, és ez már fel is helyezhető. De mondom, itt fontos, hogy milyen volt a beteg alany. Tehát ahol jó mennyiségű, minőségű csontja volt, biztonságosan jó primer stabilitással behelyezhetőek voltak az implantátumok, és természetesen, ahogy mondtam, hogyha jól kollaborál a páciens, tehát odafigyel, és be is tartja azokat, amiket mi ajánlunk.
Mi a helyzet az amalgán tömésekkel?
Néhány szót igen, erről is említenék, mert még vannak közöttünk olyan páciensek, akik amalgán töméssel futkosnak. Ez egy nagyon rég, több mint 100 éves múltra visszatekintő tömőanyag. Kell azt tudni róla, hogy annak idején ezt az anyagot a higany és néhány fém, nagyobb részt ezüst, kisres részt réz vagy on fémreszelék összekeverésével nyerték. Nincs még olyan tömőanyag a piacon, amely ilyen régi múltra tekintsen vissza. A jelenleg alkalmazott esztétikus tömésekről majd az utókor fog nyilatkozni, hogy mennyire voltak azok jók vagy rosszak. Tény az, hogy ennek a toxicitása magas volt. Most már a mi régiónkban, tehát Romániáról beszélve, rendszerváltás előtte visszaugorva, Azt kell mondjam, hogy az egy katasztrófa volt, ahogy mi alkalmaztuk, mert saját kezüleg kevertük össze a higanyt és a port, empirikusan adagolva a mennyiséget belőlük. Ha túl lágyra készült az amalgám, akkor szarvasbőr segítségével szorítottuk ki a fölösleget belőle. Hogy mi lett a fölösleggel, azt nem mondjam, ide-oda került a környezetünkbe. Vagy hogyha nem figyelt oda valaki, és a lágy amalgám, vagy igen, amalgám tömést bepréselte az üregbe, akkor a préselés közben a felszínre került a higany fölösleg, amit esetenként le is nyelt a páciens. Tehát ez egy katasztrófa volt. Akik kitalálták, azok tudták, hogy ez egy jó anyag, de ahhoz létezett egy készülék, és pontosan gyárilag adagolt mennyiségek a higanyból és a porból, és az a készülék tökéletesen elegyítette az anyagot, úgyhogy itt nem volt az, hogy fölösleg kerüljön a szervezetbe. Miután az amalgám tömés megkötött, utána a toxicitása szinte teljes mértékben lecsökken. Amit még meg akarok említeni ennek kapcsán, az az, hogy maga a gyártási technológia az egy nagyon szennyező technológia, illetve ezek eltávolítása a szájüregből szintén környezetszennyező hatással bírnak. Azt hiszem, hogy már követelmény, hogy az újonnan készült rendelőkbe olyan székeket szereljenek fel, fogászati székeket, amelyekben már egy dekantor van beépítve, és a fém forgácsot, fém amalgám törmeléket is beleértve, ezt szeparálja attól a víztől, ami a csatorna rendszerbe kerül. Egy fontos tényezőt még megemlítenék ennek kapcsán, hogy terhes nőknél az amalgám tömés eltávolítása az nem igazán javasolt. Magzati ártalomról vagy koraszülésről is beszámoltak egyes kutatások. Ha nagyon szükségeltetik terhesség alatt eltávolítani, akkor az szigorú izolálás mellett kell végezni. Léteznek manapság ilyen gumilepedők, ami ráhúzható a fogra, így hát az eltávolítás kapcsán semmi nem kerül a szájüregbe és nem nyelődik le a reszelékből.
Doktor úr, a közeljövőben majd fog kelleni beszéljünk a fogszabályzásról, hiszen ez nem csak a fogak esztétikája miatt fontos, hanem a megfelelő rágás miatt is, és egyáltalán miért szükségszerű a fogszabályzó, illetve ennek milyen fajtái vannak, és mit lehet tudni róluk, kihez lehet fordulni, ki a legjobb szakember ezen a szakterületen. De a medicina percei szép lassan most lejárnak. Köszönjük a válaszokat, a beszélgetést, és azt, hogy ma este is itt voltál velünk élőben.
Köszönöm a meghívást, remélem nem vagyok unalmas, ha igen, akkor jelezzék. A következő adódó alkalom kapcsán akkor még néhány dologra kitérünk, lehet, hogy azzal be is fejezem a mondandóimat.
Így legyen, kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak, és lassan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Vitos Gábor általános fogszakorvos nevében is. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!